Gyerekek, a ti figyelmeteket szeretnénk először kérni. Tudtok figyelni egy picit Erikára?
Kicsit izgulok, mert hirtelen ért a felkérés. Egy hosszú történetnek az egyik szép részletét szeretném elmesélni. Ez egy, amit elmesélek, az nagyon szép, a történet az nem szép. Ez a második világháborúban történt ez az esemény, és nagyon-nagyon sok csúnya és gonosz dolog történt akkor, de volt egy nagyon-nagyon szép részlet egy országban. Ugye tudjátok, hogy voltak emberek, izraeli származású zsidó emberek, akiket ugye hát fogságba vittek. Jöttek katonák, éjjel, nappal, teljesen mindegy mikor, és elhurcolták őket. És volt egy ország, ez az ország Dánia, ahol ezt nem tudták megtenni. Egy novemberi napon, amikor talán szombati napon, amikor összegyűltek a zsinagógában, de az is lehet, hogy csak összehívta őket a rabbi, akkor figyelmeztette őket, hogy katonák fognak jönni, és mindenkit elhurcolnak. Igen ám, de volt egy terv. És az volt a terv, azt tervelték ki, maga a dán király is támogatta ezt, hogy mindenkit megmenekítenek. Egy különleges módon. Mindenkit, aki figyelt erre a felhívásra. Képzeljétek el, az történt, hogy ugye Dániát tenger veszi körül, nagyon sokan jártak halászni, és mindenkit elvittek a tengerpartra, és dupla aljú csónakokban, halászhajókban, a padló alá, azaz az alsó fenékre, tehát a dupla fal közé. Lefektettek. Ugye ez hajnalban történt, és mindenkit át tudtak menekíteni Svédországba. Nagyon különleges volt ennek a módja, mert hát ugye voltak kisgyerekek, voltak csecsemők, akiket arra az időre le kellett csendesíteni. Kaptak azt hiszem talán nyugtatót, hogy végigaludják ezt az időt, és hát ugye jöttek katonák nagy kutyákkal, nagyon éles orrú kutyákkal, akiket pedig egy különleges vegyi anyaggal, ami minden hajón megtalálható volt a kapitánynál, egész egyszerűen elvesztették a szaglászukat. Nem volt érdemes kutatni. Azt hitték, nincs ott senki. És minden zsidó, aki figyelt a rabbi felhívására, mindenki megmenekült. És hát sajnos néhányan voltak, akik ezt nem vették komolyan, de a nagy többség mind átjutott Svédországba, és a háború végén új életet kezdhettek. És ugye...
Egyetlen hajó sem.
Igen, 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 és a történetnek a további szépsége, hogy egy hajó sem esett áldozatul, egy hajó sem bukott le, mindenki, minden hajós át tudta vinni ezeket a szerencsétlen embereket. És ugye ebből a tanulság számunkra az, meg szerintem számotokra is, hogy nekünk is van valaki, aki figyelmeztet minket a bajra, és hogyha mi figyelünk a Jóistennek a hangjára, akkor minket soha nem ér veszedelem, akár kicsik vagyunk, akár nagyok, és ezt szeretném a ti szívetekre helyezni, hogy ezt soha ne felejtsétek el, még hogyha úgy érzitek, hogy körülöttetek sűrű, sötét fellegek vannak, és olyan nehéznek tűnik az életetek, de hogy nekünk is van valaki, aki nem egy rabbi, hanem a világnak a teremtője, akinek mi a saját gyermekei vagyunk, aki hív és vár minket, hogy átmenekítsen ezeken a nehéz, sűrű életszakaszokon.
Köszönöm szépen, azért remélem értékelitek, hogy egy ikres anyukát ide citáltam. Nagyon szeretjük ezt a történetet, és igazából ugyanerről a történetről szeretnék ma veletek beszélgetni, de előbb hallgassuk meg az alapigét.
Filippi 2, 5-11. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való. Hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Hányan vagytok, akiknek ismerős volt az ige szakasz? El a kezeket. Ugye? Olyannyira ismerős az ige szakasz, hogy még a Biblia kiadói is ugye, feketével szedték. Annyira híres szakasz ez. Azt mondják, hogy ezt nem tudom, tudjátok, hogy szokták ezt a szakaszt hívni? A Krisztus himnusz, vagy a Jézus himnusz. Így van. Miért? Hát olyan, mintha egy ének lenne, egy dicsőítőnek. Olyan, mintha egy zsoltár lenne, nem? Ugye? Olyan, tehát be tudnád illeszteni a zsoltárok könyvébe, de közben, ha megfigyelitek, elmond egy történetet, nem? Van benne egy történet? Látjátok a vonalát?
Igen.
Na, András, mutasd az irányát a történetnek. Hogy megy ez?
Föntről le.
Aztán föl. Ugye? Ez a történet egy ilyen U betűt ír le, ugye? Miről szól ez a történet? Ha egy szóval kellene elmondanatok. Jézusról. Tudjátok, hogy nekem több ilyen egy szó is eszembe jut? Nem csak ennyi. Ez az. A megváltás egész története benne van. Mondhatnám úgyis, hogy az egész történelem benne van. Mondhatom úgyis, hogy az egész nagy küzdelem benne van. Mert honnan indult a nagy küzdelem?
A mennyből
indult. Tudjátok, amikor éljük a hétköznapjainkat, és most erről szólt a szombatiskola is részben, hogy átmegyünk a megpróbáltatásainkon, és nem is gondolunk arra, hogy ezek a konfliktusok, meg ez az életharc, amiben részünk van, az hol kezdődött. Mindig azt a példát szoktam ilyenkor hozni, hogy ez a történet egy második világháborús történet volt, tudjátok. Mikor kezdődött a második világháború? 1939. Szeptember 1. Hát nem. Mondják, hogy augusztus 31-én, mert akkor volt ez az incidens ott a rádiótoronynál. Aztán mondják, hogy 18-ban, de mondják azt is, hogy 33-ban a Reichstag leégésétől, 29-től a gazdasági válságtól, és megyek vissza, 18 meg 19 azok a bizonyos békekötések, a Versailles béke, ami Németországot úgy megalázta, mert Franciaország célja a második világháború, vagy első világháború végén nem az volt, hogy igazságot tegyen, hanem hogy megalázza Németországot. Miért? Mert 50 évvel korábban, 1870-ben elvette tőle Németország Jászász Lotaringiát, azt a középső részt. Ez miért olyan nagy baj? Mert 1000 évvel korábban, a 800-as években három testvér örökölte meg a nagyapjuk Nagy Károly birodalmát. A Nagy Frank birodalom három része szakadt. Keleten a németek, akiket ma már németeknek hívunk. Nyugaton a franciák, akiket ma már franciáknak hívunk. Akkor még mindenkit Franknak hívtak. És középen volt az egyik testvér, akit úgy hívtak, hogy a legidősebb testvér, Lothár. És Elszász Lotharingia egy ilyen pici terület lett a végén, de annó Lotári volt még Róma is, még Itália is. Igen, még a pápát is ő védte. 1000 évvel korábban három testvér, vagyis két testvér összeveszett a harmadik örökségén. Két testvérről van szó. A németek és a franciák testvérek, nem tudom, tudjátok-e. Persze más népekből tevődik össze, de egy darab, mert később tevődött össze más népekből, egy darab ország volt a Frank birodalom. És 1000 év után a németek megszerzik Elsász-Lotaringiát, és 50 év után a franciák bosszút akarnak állni. Tudjátok, amikor a történelmet nézzük meg a hétköznapjainkat, akkor mindig a mi kis saját problémánk van a gondolatunk homlokterébe. Most is nekünk a saját kis problémáink vannak a gondolatunk homlokterébe, konkrétan, hogy hol fogunk lakni, mert egyre inkább zárulnak a kapuk, és ennek is felmegy az ára meg az meg a tervező nem vállalja, stb. És nem gondolunk arra, hogy ez az egész, ezek a csata jelenetek, ezek igazából egy 6000 vagy több éve tartó háborúnak a jelenetei. Egy évezredes háború részesei vagyunk. És ez az ige szakasz, amit Ildikó felolvasott, az egész háborút elmondja nekünk. De abból a szemszögből, amilyen szemszögből érdemes ezt a háborút nézni. Nem a legelején kezdi, pontosabban a legelején kezdi, mert nem mondja el, hogy hol volt a konfliktus. Nem mondja el, hogy miért történt az, ami történt, de elmondja azt, hogy Jézus Krisztusban egyfajta indulat volt. Az indulat szó a legrosszabb itt, amit lehet mondani. Az indulatról mi jut eszetekbe? Mit jelent a magyar nyelven az indulat? Ja, amikor az ember begőződő. Igen. Itt az a szó van, hogy Jézusban az a látásmód, az a gondolkodásmód volt. Ilyen lélek volt benne. Ilyen szíve van Jézusnak. Azt mondja, ugyanaz a lélek legyen bennetek, ugyanaz a látásmód, az a gondolkodásmód, az a vízió legyen előttetek. Mint amilyen Jézus Krisztusban volt. Aki amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak mit? Hogy ő az Istennel egyenlő. Na most figyeljetek, miért mondja azt, hogy zsákmány? Hát a zsákmány az azért... Eltulajdonítás, megszerzi. Képzeljétek el, vannak néhányan, akik azt mondják, hogy ezek szerint Jézus megszerezte valahogyan az Istennel való egyenlőséget. Így van, vagy nem? Kezdetben volt az ige volt Istennél, és Isten volt az ige. Mindig is volt. Örökké valóság atya. Származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Igen. De mégis azt mondja, hogy zsákmány. Pontosabban nem tekinti zsákmánynak, ami ott van nála. Amit kapott. De akkor Jézus kapta az istenségét? Nem. Nem kapta az istenségét. De miért ezt a szót használja itt? Hagy adjak nektek egy szempontot. Ez a történet így néz ki, ugye? Jézus fent van, egyenlő az Istennel. Ez nem kérdés. Nem kisebb Isten, nagyobb Isten, egyenlő az Istennel. Tehát Jézus életében azt olvasom, hogy neki nem származtatott, nem örökölt, és nem... Hogy is mondjam, nem szerzett élete van, hanem élete van önmagában. Önmagában. És aztán eljön a földre, az Isten testet alkott neki. Azt írja a Zsoltár, hogy testet alkottál nekem, ugye? Sőt, olyan testet alkotott neki az Isten, hogy Jézus utána azt mondhatta, hogy az atya adta a fiúnak, hogy élete legyen önmagában. Itt a földön az Isten úgy teremtette meg azt a testet Jézusnak, hogy megkaphatta azt, hogy élete van önmagában. Ezért van az, hogy a halál nem bírta a jelenlétét. Ezért van az, hogy amikor Jézus megmutatta a benne lévő teljes istenségét, egyszer-egyszer megvillant, akkor akik jöttek érte, hogy elfogják, összeestek. Emlékeztek? Vagy Péter azt mondja, hogy ide akarok költözni. Ugye? Aki szereti őt, az oda akar költözni, ahol ő megmutatja az ő istenségét, aki pedig gyűlöli őt, az összeesik. És nem ért a szóból, és újra meg kell kérdezni, hogy hát kit kerestek, a Názáret Jézust. Emlékeztek annyira, mintha meg lenne bolondulva a tömeg. Van egy ilyen ív. Jézus lejön a földre, testet alkot neki az atya. Úgy adja, hogy a fiúnak élete legyen önmagában ott, amikor eljön emberként. Jézus nem él ezzel a lehetőséggel, hanem halálra adja önmagát. És aztán az Isten felmagasztalja őt, és ad neki oly nevet, amely minden név fölött való. Hagy kérdezzem meg, hogy miért van az, hogy Jézus lejött? Hát erre a legegyszerűbb válaszolni nekünk emberi lényeknek. Hogy odaadja az életét? Legyetek személyesebbek, hogy nekünk életünk. Nekem. Ugye? Azt mondja, ha egy valaki hisz ő benne, akkor ő eljön. Ez a megváltás csodája. Ha én lennék, az egyetlen értem is eljönne. És ezt még kimondom is szégyellem, de így van. Pont értem. Lejön, odaadja az életét, megalázza magát, nem úgy, hogy meghal, eltemetik, hanem kivégzik, megalázzák, legyalázzák, a lehető legaljasabb módon végeznek vele. És tudjátok, nem a fájdalomba hal bele, ezt egészen biztosan tudjuk. A fizikai fájdalomnál van egy nagyobb fájdalom, a lelki fájdalom. Jézus nem megfulladt a kereszten, ugye? Nem kellett eltörni se a lábát, mint tudjátok, a kereszt az fulladásos halál. Hanem egyszerűen a szíve szakadt meg. Felkiált, hogy atyám, miért hagytál el engem, mert ő nem tudta elképzelni az életet az atya nélkül. Olyan mély kapcsolat van az atya és a fiú között, hogy nem tudta elképzelni az életét az atya nélkül, és az atya egy pillanatra eltakarta magát előtte. 3 órán keresztül sötét volt a kereszt körül. És Jézus felkiált, hogy ezt nem bírom tovább. Atyám, miért hagytál el engem? Én Istenem, miért hagytál el engem? De tudjátok, a héberben nem egyszerűen annyival, hogy miért, mint a magyarban azt mondjuk, hogy miért. Amikor azt mondja, hogy lammá, az azt jelenti, hogy mi az az ok, mi az a cél. Mi is az a cél, amiért elhagytál engem? És a lammára a válasz az te vagy, meg én. És a sötétség eloszlik 3 óra után, de addigra már Jézus halott. Felkiáltott és meghalt. Ki lehelte a lelkét? De nem úgy lehelte ki a lelkét, mint aki fellázadt az Isten ellen, hanem azt mondja, atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. 3 nap múlva feltámad, és azt mondja, gyorsítok a történetem, felmegy. És az atya ad neki egy olyan nevet, amely minden név fölött való. Mondjátok meg nekem, hogyha az, hogy ő lejött és meghalt, az rólunk szól. Értünk tette. Miért tartozik hozzá ennyire szorosan a történethez, hogy neki fel kell menni, az világos, fel kellett támadnia, persze, hát nem volt benne bűn. Ugye? Tudjátok, mi lett volna a bűn, hogyha Jézus a sírban marad, mert az csalás. Ugye? Mert a bűn zsoldja a halál. Felmegy a mennybe, miért kell neki egy olyan nevet kapnia, amely minden név fölött való? Miért van egy olyan neve, amire minden tért meg kell, hogy hajoljon? A sátánnak is meg kell hajolnia, mert győzött. Meg az el nem bukott világok, hogy elég messzire mész, de igazad van. Ugye? Igen. Képzeljétek el Ellen White-nál, tudjátok, mit olvasok? Azt, hogy ez a Biblia kommentár 5. kötetben írja, ez a, vagyis hát ott van beidézve egy, egy cikkből, hogy Jézus kereszthalála a garancia arra, hogy az angyalok soha többé nem fognak fellázadni. És itt azt mondja, hogy védelem az angyalok számára. Az egész megváltás nem egyszerűen arról szól, hogy minket megment a bűntől, még csak nem is arról, hogy minket megment a bűnből, ismeritek a különbséget, ugye? Bűntől megszabadulni, vagyis a bűntől megtisztulni azt jelenti, hogy ott vagy, ott maradsz, ahol vagy, csak éppen meg vagy bocsájtva. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert megszabadít a bűn ből, kifelé. Ez egy még nagyobb lépés, kiemel a bűnből. Ez egy hatalmas lépés előre. És nem áll meg itt. Az egész mennyed biztosítja. Az egész mennyben biztosítja azt, hogy soha, de soha többé nem lesz lázadás. Fantasztikus történet, ugye? De a történet nem ennyi. Ha van egy U betű, akkor biztos, hogy van. Vagy ha van egy V betű, akkor biztos, hogy van egy A betű is. Hol van a Bibliában a V betű ellentétje az A betű? Gondolkodjatok, Jézus ott van fent, egyenlő az Istennel, nem tekinti zsákmánynak, hogy ő az Isten egyenlő, és erre vissza fogunk térni a zsákmány szóra. Mert ez azt a benyomást kelti, mintha szerezte volna, pedig nem szerezte, de mégis valami benyomást akar Pál kelteni bennünk. Lemegy a legmélyére, és utána felmagasztaltatik úgy, mint soha azelőtt senki. Olyan név, amelyre mindent ért meghajolok. Akkor mi? Én azt mondom, hogy a Bibliában van egy ellenkező történet. Mondjátok el nekem, hogy mi ez.
És az embernek a fölfogása, megtérése,
egy emelkedés és egy zuhanás, amiről beszélek, mert ez itt egy zuhanás és egy emelkedés. Na, akkor mondjátok el, melyek ezek az ige szakaszok? 2 nagyon jellegzetes.
Ézsaiás.
És ez egy ilyen. Na, látjátok, összeállt. Úgy van. Lapozzunk oda egy pillanatra Ézsaiás könyve 14. fejezetéhez. A 14. fejezetben Luciferről van szó, honnan tudjuk egészen biztosan.
A V-betű az nem jó.
Nem jó a V-betű,
nem alulról kezdte. Igen. Hm? Tehát nem a legmélyebb pontról kezdte.
Az A betű.
Az A betű nem
jó. Azt mondtam, hogy V.
Oké, okay, de az A nem
és A. Nézd az ujjamat.
Az maximum így lenne jó.
Az alakkal foglalkozz, jó? Az alak az ez. A kezdőpont, a kezdőpontot most fogjuk elolvasni. Jó? Meg lesz? Miként estél alá az? Égből. Hol volt? Az égben. Az égben. Azt mondja, levágottál a földre, ez Ézsaiás 14-12. Levágottál az égre, levágottál a földre, aki? Népeken tapostál. Népeken taposott. Népek legyőzője. Népeken tapos. Nézzétek csak. Azt mondja, azt mondom a szívembe. Az égbe megyek fel, és az Isten csillagai fölé helyezem az ülőszékemet. Kik az Isten csillagai? Az angyalok. Lucifer honnan akar feljebb menni? És ezért jó egyébként, amit felvesz, mert pont ez lenne a lényeg. Honnan akar feljebb menni? Mi volt a pozíciója Lucifer? Azt mondja, így van. Azt mondja, hogy voltál felkent és oltalmazó kérub, nyilván ez majd Ezékielnél lesz. De figyeljétek meg, hogy honnan indul el? Egy nagyon-nagyon jó helyről. Egy magas pozícióból. Egy olyan magas pozícióból, aminél nem tudom, kívánhatná valaki jobbat. Senki nem kívánhat jobbat. Akkor hagyd kérdezzem meg, mi a motivációja annak, hogy ő onnan még feljebb akar menni? Isten akar lenni. Ez az. Azt mondja, olyan leszek, mint Isten. Azt mondod szívedben, olyan leszek, mint Isten is. És elindul felfelé. Lucifer tényleg elindul felfelé, nem a valóságban, hanem a szívében. És az az igazság, hogy tudjátok, hogyha a szívedben megfogalmazódik valami, ami nem igaz, de ha elég sok követőt találsz magadnak, akkor egy időben te magad is elhiszed, hogy igaz, mert követnek. Hagyj kérdezzem meg tőletek, van a Földön Krisztusnak földi helytartója, aki az ő hatalmát tökéletesen képviseli és tévedhetetlen? Akkor miért van az, hogy 2 milliárd ember teljesen meg van erről győződve, de azt olvasom a Bibliában, hogy az egész föld, tehát lassan 7 milliárd is csodálatosan fogja követni, kivéve egy maradék. Látjátok? Sátán, ekkor már Sátán elkezd emelkedni. Mert követőket talál. Hogyan talál követőket? Elhiteti őket? Honnan tudjátok, hogy elhiteti őket? Honnan, hol írja ezt a Biblia, hogy elhiteti? Jelenések könyvében? Hol? Jelenések 12. 13 az azért jó, amit mondasz, mert utána jön egy földi hatalom, aki dette ugyanazt csinálja. Teljesen ugyanazt csinálja, de még az alapja is az, tudjátok, 7 fej 10 szar, nem véletlen. Nézzétek meg a Jelenések könyve 12. fejezetét, és ott van egy kulcsszó. Egyetlen egy rövid, 4 betűs magyar szó, ami megmondja nekünk Sátán módszerét. Azt mondja, az ég csillagainak harmad részét elhiteti. Jelenések 12.4. Hogyan?
Farka
után van szó. Benne volt. Kimondtátok a szót? Benne van a hitetés. Honnan tudom? Honnan tudom, hogy a farka után vonsza, az azt jelenti, hogy hitetés.
Mert ő megy elő, és nem bele.
Nem.
A hamis proféta bent van. Ézsaiás
farka. Aha, úgy van. Ézsaiás könyvében azt olvasom, hogy a fark a hamis proféta, aki hazugságot profétál. És ez a jelkép, ez aztán végig görög a Biblián olyannyira, hogy még Jelenések könyvében, itt a 9. fejezetben is azt olvasod, hogy a hatalma a farkában van. Az a farok, ami a sárkánynak a farka, az a hazugsága. Láttatok már csörgő kígyót? Hogy mit csinál? Ugye így csörgeti a farkát, és azzal jelzi a veszélyt, de azzal, az a, hogy is mondjam, az a csapda. Ugye? A kisegér arra figyel, és közben a kígyó lecsap. A farka után vonsza az ég csillagainak harmad részét. Azzal, hogy hazugságot profétál. Mi a profétálás? Mi a profétálás?
Jövendőlés.
Nem jövendőlés. A profétálásnak része a jövendőlés. Tanítás? Kijelentés, pontosabban közvetíted azt, amit az Isten mond. A hamis proféta is ugyanezt csinálja, csak azt mondja, hogy de nem én küldtem őket. Tehát nyilván nem az én beszédem, ugye? Akinél az én beszédem van, szólja az én beszédemet. Nézzétek, láttok-e, el tudjátok-e mondani, hogy hogyan hitegette Sátán az angyalokat? Olvastátok már a nagy küzdelemben, vagy a megváltás történetében, hogy angyalról angyalra sugdosott a fülükbe, és azt mondta, hogy az Isten igazságtalan? És tudjátok, Ellen White-nak ezek a bosszantó epizódjai, amikor így kiegészíti a Bibliát, és nincs benne a Bibliában, az olyan rossz, ugye? Tuti, hogy benne van. Egészen biztos, hogy benne van. Lapozzatok velem Sámuel második könyvéhez. És azt kell megértenünk, hogy a Bibliában kezdek arra jutni, hogy Ellen White a világon semmi újat nem így. De olyannyira, amikor így úgymond kiegészíti a történetet, hogy nem látod ezt így szó szerint leírva, biztos, hogy megtalálod valamilyen más módon, történelmi eseménybe ágyazva, és ha a történelmi eseményt egy pillanatra így kiemeled a kontextusból, a környezetből, és ránézel, az események láncolata, az események sora lerajzol egy másik mintát. Valamit, ami az egész nagy küzdelem egy epizódját nagyon gyönyörűen leírja számunkra. Sámuel második könyve, 15. fejezete, mi a cím? Absalom a lázadása. Ott van előttetek a 15. fejezet?
Igen.
Emlékeztek, hogy... Emlékeztek, hogy mi volt Absalomnak a legnagyobb jellegzetessége? Szép volt, így van. Mi volt a legjellegzetesebb rajta? Hosszú haja, így van, így van. Ha a szemetekkel egy picit balra néztek, a 25. verset valaki hangosan olvassa fel a 14. fejezetből. Jó hangosan.
Nem volt pedig az egész Izraelben olyan szép ember, mint Absalom, ki dicsérete olyan méltó volna, tetőzők tartik, őben semmi hiba nem volt.
Most felolvasok valami mást. Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben, Édenben, Isten kertjében voltál, rakva minden drága, drága kővel. Hasonlít a kettő?
Igen.
Hasonlít? Hasonlít. Itt van Absalom. A legszebb, a legerősebb, a legalkalmasabb. És a 15. fejezetben azt olvasom, hogy ezek után Absalom szekereket, lovakat szerzett, és 50 embert, akik előtte szaladjanak. Egy udvartartás, ugye? Hát parancsnoka volt egy jó néhány embernek. De hogyha előtted szaladgálnak, az már egy státusz, ugye? És reggelenként felkelt Absalom, megállt az útfélen a kapuban. És mindenkit, akinek dolga volt, hogy a királyhoz menjen ítélet véget, megszólított Absalom és megkérdezte, melyik városból vagy. És ha azt mondta, Izrael egyik nemzetségéből, való a te szolgád, azt mondta neki Absalom, figyeljétek a harmadik verset. A te beszéded, mondom, ítéletért mennek a királyra, királyhoz, igazságot tétetni. Igazságot akar tétetni. A te beszéded mind jó és mind igaz. Hol a gond?
De senki sincs.
Na, még ne is menj tovább. Hol lesz a tortán mindjárt. Hol van a gond ezzel, hogy a te beszéded mind jó és mind igaz? Mennek ítéletre a királyhoz, és mindenkinek igaza van. Ez hazugság. Képzeljétek el a következő királyt, aki szerencsére nem Absalom lett a király, hanem egy másik, szintén nagyon szép férfi. Salamon lett a király, ugye? Róla is azt olvassuk, hogy olyan gyönyörű, mint egy zászlós tábor, annyira szerelmes volt bele a felesége éneket, mondom róla éneket, énekében. Megy hozzá két asszony ítéletre. Az egyiknek meghalt a gyermeke. Salamon ott állt volna a kapuban, és azt mondja, hogy neked is igazad van, meg neked is. Mi történt volna? Hogy a gyerek nem éli túl, az biztos. Ugye? Létezik ilyen ítélet, hogy neked is igazad van, meg neked is? Mit ér el az, aki azt mondja, hogy igen, igazad van is, tényleg? Mit érsz el a másikban ezzel? Megnyugtatod, manipulálod, magadhoz kötöd. Ugye? Ez manipuláció. Azt mondja, a te beszéded mind jó és mind igaz. Természetesen hazudik, mert az lehetetlen, hogy amikor ítéletre mennek az emberek, mindenkinek igaza legyen. De senki nincs, aki téged meghallgatna a királynál. Tudjátok, White azt mondja, hogy Sátán elkezdett panaszkodni, hogy az Isten törvénye nem jó. Nem veszi figyelembe a szempontomat. A ti szempontjaitokat sem veszi figyelembe. És azt mondja, vajha valaki engem tenne ítélő bíróvá a földön, és én hozzám jönne minden ember, akinek valami ügye és pere volna. Hagyj kérdezzem meg, hogy ki az ítélő bíró ebben az időben Izraelben? Dávid, a király. Tehát Absalom milyen pozícióra pályázik egészen pontosan? A királyi pozícióra. Azt mondja, ügye és pere volna, igazat tennék néki. Mikor pedig valaki hozzáment, és fejet hajtott, azonnal kezét nyújtotta, és megfogván őt, megcsókolja vala őt. Egészen pontosan a szöveg szerint, ha valaki oda megy és fejet hajt előtte, annak oda nyújtotta a kezét, és magához húzva megölelte és megcsókolta. Én vagyok, aki szeretlek, a királynál pedig senki nem fog meghallgatni.
Érzelmileg is magához.
Tudjátok, mit írvált? Hogy Sátán elkezdett panaszkodni az angyaloknak, hogy itt a mi érdekeink, egyrészt arra panaszkodott, hogy a mi érdekeinket azt senki nem veszi figyelembe a királynál, a másik pedig az, hogy hát engem ismertek, hát én voltam mindig is a vezéretek. Tudjátok, a Bibliában, nem is folytatom tovább ezt a történetet, nagyon-nagyon érdekes egyébként, olvassátok el otthon tovább. Tudjátok, hogy utána Dávid mit csinál? Menekül. És sírva megy le át a Kédron patakján az olajfák hegyére. Van egy ilyen jelenet még a Bibliában? Igen, csak ott azt olvasom, hogy dicsérő éneket énekelve lemegy a Kédron patakján fel az olajfák hegyére. Ugyanazon az úton ment Dávid, csak ő még sírva, mint a Messiás 1000 évvel később, csak ő dicséretet énekelve. Úgy tűnt, hogy Absalom teljesen átveszi a hatalmat, és persze nem így történt. Nagyon-nagyon hamar le lett győzve, nagyon hamar. És mikor Jézus dicséretet énekelve lement a Kédron patakján át az olajfák hegyére, nagyon-nagyon hamar legyőzte Sátán, pedig úgy tűnt, hogy Sátán a győztes, ugye? Sátán elkezd emelkedni. Egy olyan helyről, ahonnan igazából nem is kéne emelkedni. Nem tudunk magyarázatot arra, hogy Sátán miért lett gonosz. Azt mondja nekünk a Biblia, hogy egyszer csak gonoszság találtatott benned. Így döntött. De tudjátok, én úgy ismertem meg az Urat, hogy ő vizsgálja a szíveket. Mit gondoltok, mit csinált Isten, az Atya, amikor látta, hogy Sátán szívében, vagy akkor még Lucifer szívében ez megfogalmazódik? Képzeljétek el, le van írva a Bibliában. És ezért mondtam, hogy a zsákmány szóra nagyon figyeljetek oda. Hogyan nevezi a Biblia legtöbbször, vagyis hát nagyon-nagyon sokszor Jézust? Nagyon-nagyon sokszor egy nagyon-nagyon egyszerű névvel illeti, amit így mindig meg kell magyaráznunk, hogy hát azt mondja a Biblia, hogy az, de ő nem az. Emberfia. Megjelenik Ábrahámnak, megjelenik Mózesnek.
Vagyok.
Azt mondjuk, hogy nevezi magát egy jelzővel, de mindig el kell mondanunk, hogy de ez a jelző, ez nem azt jelenti, hogy ő az lenne. Nem emlékeztek egy ilyenre? Nem szoktatok belezavarodni, amikor azt mondom, hogy azt mondja a Biblia, hogy angyal bocsájtok előtted? Vagy angyalok jöttek Ábrahámhoz? Vagy az Úr angyala pedig ott állt? Angyal, mindig angyal. És ezért vannak bizonyos irányzatok, akik azt mondják, hogy oké, hát akkor Jézus csak egy angyal. És az angyalok teremtmények, és pont. Jézus megfordítja ezt az egészet, jó, de rólatok meg azt mondja, hogy Istenek vagytok ti, mind a felséges fiai. Na akkor ez hogy van, ugye? Maga Jézus, hogy is mondjam, fordítja meg ezt így, hogy azt mondja, értsd is, hogy a szó, amit használsz, az mit jelent? Ettől Istenek lettünk? Nem. Istenek vagyunk, mert Istennel rokon lények, de az Isten azt jelenti, hogy élete van önmagában. Ő az Isten. Angyalok vannak, akik teremtmények, de van egy angyal. Jelenések könyve 3. fejezete azt mondja, hogy az Isten teremtésének fejedelme. Másra azt mondja, Mihály az arkangyal. Képzeljétek el az arkangyal szót, másra nem is használja. Az arkangyal szózatára feltámadnak a halottak. Ne mondjátok nekem, hogy ez egy angyal. Akinek a szózatára feltámadnak a halottak. Ez Jézus. Az arkangyal az angyalok fejedelme. Na most, Jézus miért használja ezt az angyal nevet?
Küldött.
Az Isten küldöttje, ugye? Az Atya küldöttje. Csak miután meghalt és feltámadt lett az Atya követe? Már előtte is. Mindig is az volt. Hadd kérdezzem meg tőletek. Mit érzékelhettek ebből az egészből az angyalok? Van egy közülünk való angyal, aki az angyalok fejedelme, aki a legnagyobb, de ez a valakiről az atya azt mondja, hogy ő több, mint a többi. Hát jó, elhisszük. Ott volt, amikor én meglettem teremtve, ő volt az első arc, akit láttam, ugye? Az atya vele beszél mindig kettesben. És Sátán elkezd egy magot hinteni. Nem gondoljátok, hogy ő is csak egy közülünk? Nem gondoljátok, hogy ő is csak egy teremtmény? Mikor láttátok őt? És ekkor a Biblia azt írja nekünk a zsidókhoz írt levélben, hogy az atya azt mondja, na jó, erre most pontot teszünk. És a zsidókhoz írt levél legelején azt mondja, kinek mondta valaha az angyalok közül, a teremtett angyalok közül, hogy én fiam vagy te? Kinek mondtam valaha közületek, hogy vagy a fiam? Kinek mondtam valaha az angyalok közül, mondja az atya, hogy én atya leszek, és ő lesz nekem fiam? És nézzétek a 6. verset. Mikor behozza, igen, zsidókhoz írt levél első fejezet, 6. verse. Mikor behozza az ő elsőszülöttjét a világba, így szól. Imádják őt az Istennek minden angyalai. Utána a 8. fejezetben azt mondja, a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké, igazságnak pálcája, a te országodnak pálcája. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot, annak okáért. Mi történik? Felkent téged az Isten, a te Istened örömnek olajával, a te társaid felett. Testvéreim, Jézus nem angyal abban az értelemben, hogy teremtmény, hanem egyszerűen az Isten természete micsoda? A mi Istenünk olyan, hogy magát megalázva tekint szét. Az angyalok egyszerűen nem látták Jézust olyan távolinak. Annyira közeli volt hozzájuk, hogy olyan volt, mintha egy angyal lenne, ezért kell az atyának, képzeljétek el, az atya egy ponton tisztázza. Na jó, ha valakiben kérdés van, ez itt az én fiam, azért vagyok vele kettesben a békesség tanácsában. És ő megérdemli az imádatot. Ő méltó az imádatra. Képzeljétek el, ezt White leírja, hogy az atya egy ponton az angyaloknak elmondta, hogy értsétek meg, ha bárkiben bármi kétség lenne, ő az én fiam, egyenlő velem. Mert Jézus nem úgy viselkedett, mint aki az Istennel egyenlő. És tudjátok mit, amikor ez így ki lett mondva, hogy tisztázzuk a kérdést, ő velem egyenlő, ettől a ponttól mindenki megértette a leckét, és Jézus hogy viselkedett a továbbiakban? Nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő. Nem ért vissza azzal, hogy végre ki lett mondva az egész mennyelőt, na, mindenki megértette, hogy itt én vagyok a főnök? Nem. Olyannyira nem tekintette zsákmánynak, hogy pontosan ettől a ponttól kezdve indult el Jézus lefelé. Mert amikor ez ki lett mondva, az okkal lett kimondva, már Sátán lázadása elindult. Már az angyalok elkezdtek fellázadni, már az angyalokban már hogy is mondjam, szembenállás volt az Istennel szemben, az angyalok egy részében. Képzeljétek el, több mint az egyharmadáról van szó. Egy része csak egyszerűen visszalépett. És hála az Úrnak, hogy visszaléptek. Tudjátok, nem az a baj, hogy a hamis proféta elhitet minket egy időre, hanem hogyha a hithetés állapotában maradunk. És nézzétek, az angyalok előtt világossá teszi, hogy ő az én fiam, egyenlő velem. És Jézus nem, hogy ezt zsákmánynak tekinteni, hanem azt mondja, hogy akkor most megmutatom, milyen az Isten igazából. Közben a földi események mennek, Ádám és Éva elbukik. Miért buknak el? Miért éppen az ember bukik el? Mert ők lettek engedetlenek egy részről. De miért az ember a legnagyobb célpont? Isten képére teremtették, ez miért olyan nagy baj? Mit olvastunk? Fölébük hágok a felhőknek, és én leszek hasonló a magasságoshoz. Erre az atya kiáll az angyalok elé, azt mondja, ez itt az én fiam, velem egyenlő, és teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Nem az angyalok képére, nem a négy arcú kérub képére. Nem a különböző mennyei lények képére. A mi képünkre és hasonlatosságunkra. Képzeljétek el ezt a botránkozást Luciferben. És hogyha a kis hétköznapi problémáidra gondolsz meg, az én kis hétköznapi problémáimra, akkor el tudod képzelni, hogy miért gyűlöl téged és engem annyira ez a Lucifer. Azért, mert akármit csinál, akárhogy csábítja el az egész földet maga után, és akárhány imádót szerez, milliárdokat, akkor is csak te és én vagyunk azok, akik az Isten képe vagyunk. Nem ő. Összevagdalhatja magát, akkor sem lesz az Isten képe. Hasonló leszek a magasságoshoz. A magasságos meg azt mondja, látom, nem érted. Majd én teremtek egy lényt, aki tényleg hasonló hozzám. És tudjátok, az atya és a fiú megteremtik az embert. Az atya, a nagy tervező azt mondja, teremtsünk. És a fiú jön, és ott van az atya mellett, mint kézműves, és megalkotja az embert, mint kézműves. A saját kezével beleleheli az élet lehelletét. És Lucifer egy pillanatra elgondolkodik azon, hogy akarom én ezt. És tudjátok, azt olvasom, hogy az angyalai győzik meg arról, hogy igen, ezt most már végig kell csinálni. Beleremegett a gondolatba, abba, hogy az embert elbuktassa. Miért? Mert Ádám tényleg annyira hasonlított Jézusra. Tényleg annyira, nagyon-nagyon hasonlított a teremtőjére. Gyönyörű volt. És tudjátok, ez még csak az első nap. És a második nap még jobb volt, a harmadik nap még jobb volt. És Lucifer ezt látta. Az Isten nagyon-nagyon igazságos. Azt mondta, hogy ha be akarod bizonyítani, hogy igazad van, akkor adok egy lehetőséget. Egy darab fa. Ugye? A történetet tudjátok, ez történik a földön. Közben pedig a mennyben az atya és a fiú a békesség tanácsában már megbeszélték, hogy a bárány megöleti. A világ alapítása előtt. Nem amikor a fény meg lett teremtve, meg az állatok, meg a növények, meg az ember. A világ megalapítása előtt megegyeztek, hogy a bárány megöletik. És Jézus elindul lefelé. És Jézus elindul lefelé, és megmutatja, milyen az Isten. Hogy az Isten nem ilyen, hanem ilyen. Magát megalázva tekint le. És amikor az Ószövetségben elhangzik ez a mondat, hogy magát megalázva tekint szét, még az angyalok sem tudták, hogy mit jelent ez a mélység. Azt olvasom a Filippi levélben, hogy ilyen mélység igazából már nincs. Ennél mélyebb már nincs. Azt mondja, lemegy egészen a halálig, mégpedig, azért mondja, hogy mégpedig a keresztfának haláláig. Nem egyszerűen elaludt, és elszállt az élet belőle. Nem egyszerűen átdöfték egy karddal. Megalázzák, megkínozzák, és utána a kor legjellegzetesebb, legmegalázóbb kivégzési módját, a legkegyetlenebbet választják. És Jézus még csak nem is ebbe hal bele, ahogy beszéltünk arról. Hanem abba, hogy az atya elfordult tőle azért, hogy tőle soha, de soha ne kelljen elfordulnia. Sötétség van körülötte azért, hogy te folyton a világosságban járhass. Fel kell kiáltani, hogy én Istenem miért hagytál el azért, hogy neked soha ne kelljen így kiáltanod, hogy én Istenem miért hagytál el engem. Jézus elkezd emelkedni. Meddig emelkedik? Meddig? Olyan magasságokban, amilyen magasságokról eddig nem is álmodtunk. Eddig is dicsőséges volt az Isten, de most már az Isten dicsősége mindenki számára egyre világosabb és láthatóbb. Olyan nevet kap, amely minden név fölött való. Jézus kap egy új nevet. Tudjátok, hogy ki az, aki tudni fogja Jézus új nevét? Csak a megváltottak. Csak a megváltottak. Azt olvasom jelenések könyvében, hogy felírom rá az új Jeruzsálem nevét, az én Istenem nevét, és az én új nevemet. A megváltottakra fel van írva Jézus új neve, ami olyan név, amely mindenek fölött való. Csak mi ismerjük meg igazán Jézust. És az angyalok irigykednek. Van egy ilyen ének a kislányomnak, az a kedvence, mindig azt, angyal azt kell énekelni, az az angol szövege, hogy ha majd ott leszünk a mennyben, ott énekünk együtt az angyalokkal, és hát úgy érzem én is, hogy csatlakoznom kell a mennyei kórushoz, és elkezdek a megváltásra énekelni, és az angyalok összezárják a szárnyukat. És nem tudnak velem énekelni. Mert ezt az éneket senki nem tudja. Azt olvasom, hogy minden tér meghajol előtte. Mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Hadd kérdezzem meg tőletek, kik a mennyeiek? Az angyal sereg. Kik a földiek? Ezek vagyunk mi? A megváltottak? Mindenki, minden ember. Kik a föld alatt valók? Így van. Nézzétek, el kell, hogy jöjjön az a pont, hogy Sátán lázadása már nem az Úr érvelése miatt tarthatatlan, hanem maga Sátán mondja azt, hogy az érvelésem tarthatatlan. És ennek egy jele van, az, hogy meghajol és, bocsánat, egy kettős jele van, meghajol és vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Isten dicsőségére. Ez a nagy küzdelem nagy kérdése. Ki az Úr? Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Tudjátok, körülbelül ott járunk, mint az az óra. 12 lesz egy perc múlva. Sátán még nem vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Isten dicsőségére. Áttekintettük az egész történetet, de még a történetnek melyik részén vagyunk? Ott vagyunk, hogy az Isten felmagasztalta őt, ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való. Tudjátok, ez melyik esemény a történelemben? Amikor felmegy a mennybe is, és az Atya jobbjára ül, magával viszi a földről megváltottakat, és mi történik a közben, miközben olyan nevet ad neki, amely minden év fölött való, mi történik itt a földön? Nem. Ez a fünköst. Ugye? Amikor Jézus megdicsőül a mennyben, Jelenések könyve 5. fejezet, akkor a földön kiárad a Szentlélek. Az egész menny együtt ünnepel, és dicsőítik az Istent és a bárányt, aki megváltott minket. Ott láttam a bárányt, mint megölöttet, ugye? És azt mondja, megkapja a nevet. És tényleg övé az a név, amelyre minden tért majd meghajol, de még nem következett be, hogy meghajoltak volna. A név már az övé, és méltó arra, hogy minden tért meghajoljon előtte. De ez még nem következett be. Mi itt vagyunk 11 óra 59 perckor. Tudjátok, hogyha Sátán eddig dühös volt, akkor most a legdühösebb. Mert Jézus pontosan ebben a nemzedékben, ezekben az években, ebben a generációban teszi azt, amire Sátán a legdühösebb. Tudjátok mit? Azt, hogy helyreállítja benned és bennem az ő saját képmását. Amire Sátán olyan féltékeny. Tudjátok, mi ez a képmás helyreállítás? Vagy mondjuk más szavakkal? Benne van az Ószövetségi áldozati rendszerben. A szent hely megtisztul. Hát mi a szent hely? Ugye a mennyei szent hely? Ugye? A testet temploma. Így van. Jézus megtisztítja a templomot, és innentől kezdve, ha a templom megtisztul, akkor mi van a templomban? Mi volt egy tiszta templomban mindig? Amíg a templom tiszta volt, mi volt ott mindig? Az Isten dicsősége. Olyan feltűnően ott volt az Isten dicsősége, hogy megtelt füstelés, és aki látta, az megrémült. Az Isten benned és bennem, és az ő egyházában, ugye ez a templom harmadik jelképe. Mennyei templom, földi templommal nem foglalkozunk. Mennyei templom, a testet temploma és az egyház temploma. Helyreállítja benne az Isten az ő saját képmását, a saját dicsőségét. Sátán ettől retteg, ezt akarja megakadályozni. És tudjátok, ahogy elindította ezt a háborút, mi volt a módszere? A megtévesztés. Nyilván mit csinál most is? Megtéveszt az egész föld, csodálván követi a fenevadat. Testvéreim, 1943-ban azon a novemberi napon az a rabbi odaállt a zsidók elé a zsinagógában. Nem tudjuk, hogy szombati nap volt, csak azt tudjuk, hogy novemberi nap volt. És azt mondta, hogy jön az ellenség. És egy módon menekülhetsz meg, hogyha vállalod azt, hogy a gyermekedet azt esetleg elaltatják, és te befekszel a hajó aljába. Tudjátok, milyen novemberben Dánia és Svédország között egy hajó aljában lenni? Csontig fagysz. És rettegsz. De aki nem hitt a rabbinak, az nem menekült meg. Tudjátok, mi a fantasztikus hír? Egyrészt az, hogy nem volt egy hajó sem, amelyik lebukott volna. Másik az, hogy a többség hitt. Tudjátok, én mindig azt mondom, hogy a maradék nem kell, hogy töredék legyen. Az egyháznak igen lesz egy maradéka, meg tudom, hogy a rostálás az nagy polyvafelhőket fog kifújni, csak én nem tudok senkit, akit úgy elengednék a széllel. A dánok nem engedtek el csak úgy senkit a széllel. Mindenki fontos volt, mindenki. 7000 zsidó ember menekült meg. Körülbelül ennyi volt a zsidó lakosság. Alig lesztek el néhányan. De teljes összefogás kellett, teljes összhang, teljes engedelmesség, teljes tervszerűség. Átmentek Svédországba, és tudjátok, ez a történet nyilván azért maradt fel bennünk, vagy azért maradt meg nekünk itt most 11 óra végén, most már 12 óra. Hogy emlékezzünk arra, hogy van egy megváltási terv. Emlékezzünk arra, hogy a terv annyira tökéletes, hogy nem kell senkinek elvesznie. Gondoljatok bele, hogy Jézusnak olyan terve van, amellyel tényleg senkinek nem kell elvesznie. Nem tudom, ezen gondolkodtok-e, hogy igazán mélyen. Egy kislánya, egy néhány héttel ezelőtt voltam szolgálni való, és egy kislány azt kérdezte tőlem, hogy a délután beszélgetésben, hogy mondjam meg neki, hogy ha Sátán a hitet is jön, hát honnan fogja tudni, hogy most mi az igaz, meg mi a hamis. És tudod, mondtam neki, hogy elsőre egy három dolog jut eszembe, de a legeslegelső, tudjátok mi? Hát az, hogy szeret téged. Jézus szeret téged. Egyszerűen nem akarja, hogy... Tehát képzeljetek el egy apát, aki nézi a gyerekét, hogy most a gyerek nem tudja, hogy belenyúljon-e a konnektorba, vagy ne. Szerintetek az apa nem ad egészen pontos útmutatást egy nagy felkiáltásra, hogy ne? Ugye? Hogyha arról van szó. Jézus szereti az embert, ez az elsődleges, és hogyha ennek bizonyítéka nem lenne elég, akkor ott van a kereszt. Ha nem lenne elég bizonyítékunk az életben, ott van a kereszt. Jézusnak az a szándéka, hogy ne legyünk megvezethetők. Ímé, én előre megmondtam nektek. Sátán csalni akar, Jézus nem hagyja. Ki az erősebb? Látjátok, hogy Sátán ugyanazt a kártyát játssza ki, mint annól az angyalokkal? Ő is csak egy angyal, én is egy angyal vagyok. Miért lenne ő nagyobb? Hát tudatosítsuk magunkban, hogy Jézus nagyobb. Azt mondja nekünk, hogy olyan dicsőséges lett, hogy minden térd meghajol előtte. Azok a hatalmas angyalok is meghajolnak előtte, akiknek a fényességétől János olyan zavarba jött, hogy előttük akart meghajolni. Emlékeztek erről a jelenetre? Azt akarom nektek ezzel mondani, hogy egy pillanatra sem vehetjük a szemünket Jézusról. Nézzétek, itt mutogattam, és tényleg ez a záró gondolatom, itt mutogattam egy képet, Ildikó már látta, egy ilyen nagyon-nagyon béna, ilyen amerikai rajz, ahol a nagy küzdelmet próbálta valaki nagyon lelkesen ábrázolni, hogy Sátán és Jézus ott szkanderoznak, és ugye az a nagy küzdelem. És tudjátok, van egy néhány hiba a képen. Egyrészt, hogy két egyenlő fél van ott, pedig az egyik a teremtő, a másik a teremtmény. A másik az, hogy Sátán ilyen szarvas, vörös lénynek van ábrázolva, de a Biblia azt mondja, hogy nem, világosság angyalaként jelenik, a két Jézust kellene látnod, a szakállal, mindennel, ahogy ábrázolni szokták. A harmadik gond az, hogy Sátán mögött ott van a pokol. Hogy ő a pokol ura, Jézus mögött ott van a menny, mert ő meg a menny ura. Ez a zárszalom, testvéreim. Senki nem retteg annyira a pokoltól, mint maga Sátán. Senki nem retteg annyira tőle. Nem is hinnénk, mert nem így van ábrázolva, de Sátán, tudjátok, hova vágyik? A mennybe. És a menny az a tied, nem az övé. Ő elvesztette a mennyet, de neked még itt van a lehetőséged. Jézus még ma hív minket arra, hogy fogadjuk el a mennyet. Ne vegyétek le, ne vegyük le, nem vehetem le a szememet róla. Ha egy pillanatra is szem előtt évesztjük őt, akkor jönnek a gondok. Akkor jön az, hogy fulladunk bele a vízbe, mint Péter. Azt a Jézust ismerd meg, ahogy van. Azt a valakit, akiben olyan gondolkodásmód volt, hogy ha Istennek formájába vagyok, ez nem zsákmány. Megmutatom nektek, milyen az Isten is. Megalázta magát, megüresítette magát, felvette a te meg az én szolgai formámat. És amikor olyan állapotban találtatok, mint te vagy én, megalázta magát, engedelmes volt egész a keresztfa haláláig, és az Isten ezért magasztalta fel őt. És neked és nekem pedig az lesz az örömöm, hogy egy nap ott leszünk, és látni fogjuk az ő dicsőségét. Látni fogjuk őt úgy, amint van.